Darányiné Szabó Eszter vagyok, a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesülettől. Önök a Naphimnusz által szerkesztett Teremtésvédelmi magazin júliusi adását hallgatják. Egyesületünk egyik fő feladatának tekinti, hogy a különböző katolikus közösségek teremtésvédelmi munkáját figyelemmel kísérje, támogassa, és ezeket a közösségeket összekösse, megismertesse egymással. Múlt hónapban az egyik budakalászi plébánia Caritas csoportjának teremtésvédelmi programja alkalmából számoltunk be az ottani teremtéstudatos szokásokról. Most négy másik plébánia ilyen irányú törekvéseiről hallhatunk. Szokásos rovatainkkal is jelentkezünk. Nemes Csaba arról számol be, mi történt az elmúlt hónapban a világban, illetve idehaza teremtésvédelmi szempontból. A naptárban pedig az elkövetkezendő eseményekről hallhatunk tőle. Réfi Julival a Mit tehetünk mi rovatban aktuális, szezonális teremtésvédelmi ötletekkel jelentkezünk. Folytatjuk a Laudato Si enciklika felolvasását is, Sipos Gyulától pedig ismét a szívünk mélyén rejtőző, a teremtett világgal kapcsolatos érzéseinkről hallhatunk. Át is adom a szót Nemes Csabának, aki a múlt havi szárazság után most a valószínűsíthetően az éghajlatváltozás miatt lezúduló júliusi extrém csapadékokról osztja meg velünk gondolatait.
Mi történt a mikrofonnál? Nemes Csaba. Az elmúlt napokban, hetekben a Kál Nikolát óriási és rendkívüli intenzív esőzések szakították meg. Nem csak nálunk, mint ahogy erre emlékeznek, és gondolom lehet, hogy sokan részesei is lehettek ezeknek az esőzéseknek, hanem például Németországban, Belgiumban, Ausztriában. Talán nálunk még nagyobb esőzések, extrém, óriási egy nap alatt hullott csapadék mennyisége fordultak elő. Erről szeretnék önöknek beszélni röviden, és arról, hogy ezeknek a jelenségeknek esetleg mi köze lehet ahhoz a fogalomhoz, amit már 30 évvel ezelőtt a klímaváltozással foglalkozó kutatók előre jeleztek, vagy megemlítettek legalábbis, amit úgy hívunk, hogy az éghajlatváltozás új lenyomata. Olyan óriási nagy csapadékok, mint amit előfordultak elmúlt néhány héttel ezelőtt, azok már azért voltak Magyarországon, de ugye a feljegyzések szerint az eddigi legnagyobb napi csapadék 1953. június 9-én Dadon, Komárom-Esztergom megyelében múlott le. Ez egy becslés volt, nem pontos mérés, és az a becslés 260 mm-t adott, ami egy nap alatt hullott le ezen a nyári napon. Ehhez hasonló érték volt a Dadhoz közel lévő Bokot településen, szintén ugyanezen a napon 53. június 9-én 144 mm volt. Az eddigi lehullott legnagyobb, 10 perc alatt lehullott legnagyobb csapadékhozam az 1916. május 24-én Zircen történt meg, ez 64 mm, azaz egy havi májusi csapadék 10 perc alatt hullott le Zircen. És a legnagyobb egy óra, azaz 60 perc alatt lehullott csapadékhozom, amit ismerünk a mérések szerint Magyarországon, a 120 mm volt 1988. augusztus 23-án, ami gyakorlatilag két havi augusztusi mennyiségnek felel meg. És nem csak nagy csapadékok voltak, hanem jégesővel tarkított óriási csapadékok fordultak elő Magyarországon. De viszont azt is tudjuk, hogy nálunk már újra működik ugye a jégeső elhárítás. Egyelőre nem áll rendelkezésre olyan technológia, amellyel teljes mértékben kiküszöbölhető a jégeső. Például a határútúról érkező jéggel teri nagy zivatar felhők ellen nem lehet igazán védekezni, vagy az úgynevezett most már a hallgatók számára is ismert szupercellák ellen sem. Ezek ugyanis több mint 10 kilométeres magasság fölé is tonyosulhatnak azok a felhők, amelyek ezekből kihullnak, és rendkívül hosszú és folyamatos bennük a jégképződés. Az azonban talán garantálható, hogy a most működtetett legmodernebb és leghatékonyabb úgynevezett talajgenerátoros jégkár mélységlő rendszer alkalmazásával a lehulló jégszemek mérete az kisebb lesz és kisebb lehet, és ez így történt most is, amikor ezek a jégesők hullottak, azt mondták a meteorológiai erőjelzéssel foglalkozó kollégák, hogy bizony, ha nem lett volna ez a jégeső elhárító, vagy jégeső mérséklő rendszer, akkor ezek a jégdarabok sokkal nagyobbak, akár tojás, vagy teniszlabda nagyságúak is lehettek volna. De csak néhány szám, 1917-ben az utolsó évben, amikor még nem működött ez a típusú országos lefedettségű jégkár mérséklő rendszer, összesen 72.000 hektárnyi mezőgazdasági jégkárt jelentettek be, ahhoz, hogy ennél több volt, mint amit nem jelentettek be. 18-ban a védekező első évében már csak 27.000, 22.000 hektár volt, 19-ben meg 37.000 hektár, 2020-ban a szélsőséges időjárás ellenére 32.000 hektár, tehát lehet legalább fele, harmada azoknak a károknak, mint amit a jégeső elhárítás rendszer működése előtt számíthattunk. Ahogy mondtam, Németországban akkora volt ez az esőzés, hogy óriási árvizek, és talán több mint 100 halálos áldozat is követte ezeket az esődéseket, amelyek után földcsuszamlások, árvizek, azonnali villámárvizek is keletkeztek, és ugyan egyelőre nem lehet tudni pontosan, hogy ez az éghajlatváltozás váltja ki ezt a jelenséget. Ugyanakkor ezek az úgynevezett nagy csapadékok és ezeket rögzítő radarhálózati rendszer alapján egyértelmű az a trend, hogy a nagy csapadékokkal járó nyári zivatarok gyakorisága az bizony növekszik. Más szakértők is azt feltételezik, hogy ez bizony összefügg, ezek a nagy csapadékok, nagy, extrém mennyiségű csapadékkal járó, hirtelen lezúduló zivatar jelenséggel is járó felhőszakadások bizony összefoghatnak a éghajlatváltozással is. És ezt mondták már 30 évvel ezelőtt is, ezt a jelenséget mondták már az éghajlatváltozás új lenyomatának. Köszönöm szépen!
Salve Regina, Mater Misericordiae.
Következzen egy izgalmas és tanulságos beszélgetés négy katolikus plébánia teremtésvédő közösségeinek képviselőivel. A beszélgetést Réfi Júlia vezeti, aki egyesületünkben ezeknek a közösségeknek a koordinátoraként tevékenykedik.
Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A hónap témája rovatban most közösségi teremtésvédőkkel fogunk beszélgetni. Ahogy arra már időről időre beszélünk, a Napimus Egyesület célul tűzte ki, hogy minél több olyan közösséget felkutat, és minél több közösséget bátorít arra, hogy helyezzék a tevékenység középpontjába a teremtésvédelmet, és most kezdőlök és próbálunk adni azoknak is, akik még nem vártak ebbe vele, de szeretnének, beszélgetünk olyanokkal, akik már egy ideje benne vannak ebben a dologban, ismerik a buktatókat, illetve remélhetőleg tele vannak ötletekkel és beszámolókkal, és tudnak szolgálni nekünk. Tehát négy vendégünk van most, őket sok szeretettel köszöntöm. Egyrészt Nyíri Andrea, a Szent Gellért plébánia templomból Budapestről, Horváth Gergő, a Váci Felsővárosi plébániáról, Kecskés Csaba, a Baross Gábor telepi Jézus Szíve templomból, és Kastyák Tamás, a Zugói Rózsa Füzérkirálni a plébániáról. Az első kérdésem az lenne, hogy egy kicsit beszéljetek róla. Ez egy körkérdés lesz, hogy hogyan is alakult meg, hogy is hívják a csoportotokat, és milyen célkitűzéseitek vannak. Kezdjük akkor a hölgyel. Andi, kérlek, vágjál bele.
Köszönöm szépen. Két és fél évvel ezelőtt több hasonszörű anyukával fogalmazódott meg bennünk, hogy szép dolog, hogy a háztartásunkat próbáljuk zöldíteni, vagy a családunkban környezetbarát és ezzel együtt teremtésvédő megoldásokat találni, de egy magasabb szintre kellene emelni ezt a tevékenységet, és a plébánia körében hirdetni ezeket a nézeteket. Úgyhogy egy ilyen közös elhatározásból indultunk el egy kis csoporttal. A lelkesedés egy picit imbolygó, de azért egy páran vagyunk, akik rendszeresen időről időre együtt gondolkodunk, tevékenykedünk. Nincsenek rendszeres programjaink, elég sok plébániai program van más közösségeknek, és azt tűztük ki, hogy az egyéb programokat próbáljuk zöldíteni, illetve a teremtésvédelem elméleti kérdéseit, egyfajta szemléletet próbálunk átadni. Előadásokkal, érzékenyítő játékokkal, a teremtés hetére való figyelemfelhívással és hasonló programokkal. Ebbe bevonódnak a többi közösségek is, kiemelten mondanám a cserkészeket, illetve van egy anyaklubunk, illetve egy kismamák klubja, hát mi vagyunk a ráérősebbek, és akkor így igyekszünk bevonódni ezekbe a programokba. Úgyhogy én első körben ennyit mondanék.
Igen, ugye általában azért is nagy meglepetés, hogy itt most rajta kívül három férfiemmel beszélgetünk, mert én is valamennyien zöld körben zömmel anyukákkal, úgymond ráérős anyukákkal találkoztam. De most akkor halljuk a fiúkat, Gergő, akkor kérlek beszélj arról, hogy ti hogyan alakultatok és milyen célokkal.
Körülbelül 2 éve nyáron kezdeményeztük konkrétan a teremtésvédelmi körünknek a létrehozását. Voltak már előzményei, részben azért ilyen nativuszos hatásokra, már jóval korábban is, de akkor valahogy még nem érett meg az idő rá, és nem tudtunk igazából a pár beszélgetésen összejövetelen túl magot ültetni a Váci plébániák talajába, úgyhogy akkor az ott elakadt, és kicsit el is ment a kedvünk a próbálkozástól. Viszont 2 évvel ezelőtt volt egy ilyen kezdeményezés, hogy a plébániákat és a különböző környezet természetvédelmi szervezeteket összehozzák, és kezdeményezzenek valamiféle közös párbeszédet, és a teremtésvédelmi körünket tulajdonképpen 3-an kezdeményeztük, és mind a 3-an különböző szervezeteknél dolgoztunk, onnan is ismertük egymást, és ketten közülünk ezen a képzésen hát futottunk össze, az túlzás, mert egyébként is elég gyakran találkozunk, de hát ott így akkor így elhatároztuk, hogy itt az ideje annak, hogy lépjünk egyet, és ebben azért segítségünkre volt, hogy pár évvel korábban a felsővárosi plébánia élére egy olyan plébános került, Csáki Tibor, aki nagyon nyitott a teremtésvédelmi iránt is, és hát különböző olyan progresszívabb egyházi tanítások vagy irányában is, amik nem automatikusan az elutasítást eredményezik. És tulajdonképpen úgy is hoztuk létre a teremtésvédelmi kört is, hogy ő ebben aktívan részt vett. Ő egyébként minden más kezdeményezést is fölkarolt, úgyhogy amíg ő, tehát tavaly nyár óta nem ő a plébános, de hát közel 20 ilyen kis közösség jött létre a plébánián. Ő ebben mind aktívan részt vett, teremtésvédelmi körben is. És hát nyilván a célunk az ugyanaz, mint bárki másnak, tehát próbáljuk a teremtésvédelemnek a üzenetét elsősorban megérteni, tehát nyilván említettem, hogy azért ilyen zöld vizekről érkezünk, ezzel már be vagyunk oltva, és miután mindenki vallásgyakorló is, de azért nagy kérdőjelek vannak előttünk, és úgy próbáljuk ezt tudatosan feldolgozni. Tehát nálunk nagyon, legalább olyan fontos az, hogy a teremtésvédelemnek a teológiai és spirituális vonatkozásait föltárjuk, megismerjük, elmélyítsük, magunkével tegyük, mint hogy konkrétan gyakorlatias dolgokról beszéljünk, és hogy ebben segítsünk. Ezek is fontosak, de nekünk legalább ilyen fontos az, hogy ténylegesen a lelki és teológiai tartalmait is föltárjuk és megismertessük. És ez azért fontos, hogy elmondjam, mert így is kezdtünk neki a munkának, tehát hogy mi inkább vagyunk egy tanulókör, mint egy nem tudom, mint egy ilyen hagyományos környezetvédelmi zöldkör, tehát sokkal többet olvasunk, beszélgetünk, tanulunk, imádkozunk, mint hogy mondjuk, nem tudom én, komposztálót készítsünk, vagy madáretetőt, vagy más egyéb praktikus dolgot. És mi első lépésként a 2019-es teremtés hetére készültünk, és összeállítottunk egy teremtésvédelmi keresztutat, aminek egyébként készítettünk egy kis füzetet, és ezt a plébánia meg is jelentett egy nagyon kis szép kiadásban. Ez PDF-ben is elérhető, és ezt már nagyon sok helyre le is adtuk.
És igen, szerintem a Naphimnusz Egyesület is már ennek a közétételében is aktívan közrejátszott. Jó, egy picit az első körben most továbbadom akkor a Csabának a szót, és akkor visszatérünk ezekre a konkrétumokra, mert ezek mind-mind nagyon érdekesek. Csak az első körben azért most egy kicsit Csabát megkérdezem, hogy akkor ők hogyan alakultak, milyen célokkal, és egyáltalán hogyan találtak. Ezt mondjuk nagyon jól, hogy elmondhatok, hogy hogyan találtatok társakat magatokhoz, egy nagyon fontos dolog, hogy vajon ez a Baross Gábor telepen hogyan alakult, hogyan találtatok egymást.
Szervusztok, köszöntöm is a hallgatókat. Azzal kapcsolatban, hogy hogy alakult, én is később csatlakoztam be a teremtésvédelmi körbe, tehát igaziból engem megszólított a teremtésvédelmi kör. 2017-ben alakult nálunk a Baross Gábor telepen, ez 22. kerületben található Budapesten, egy kertvárosias környezet, közel a természethez, a Tétényi fennsíkhoz, kamaraerdőhöz, tehát nálunk eléggé természetközeliek az adottságok. Azt vettem észre, hogy nagyon komoly a plébánián a közösségszervezői erő, ez nem csupán a teremtésvédelmi körre igaz, hanem bármilyen más körre is, és ennek megvan a támogatása is mind a képviselőtestület, mind a plébánia egyéb tagjai, mind a plébános által. Közben volt egy plébános váltásunk, de ez megmaradt töretlenül ez a támogatás, tehát mind az előző, mind a jelenlegi plébános atyák irányából. És gyakorlatilag elég önállóan hagyják működni a különböző köröket, így a teremtésvédelmi kört is. Elég önállóan tud is ez működni, nagyon sok programszervezés. Mi alapvetően programszervezés fókusszal tekintünk előre, ugyanis az első években, amikor én még kevésbé láttam bele a működésbe, ott már lefektették az elődeit. Tehát én nem is annyira elődeim, mert együtt csináljuk azóta is, de lefektették az alapokat, tehát az a spirituális, az a teológiai, az a megalapozó háttér, hogy miért is van erre szükség, ez nálunk szerencsére már alapadottság, és egyébként forgatva a Mária Rádió magazinnak a számait, én nagyon-nagyon sok formációt és hát mindenféle lelkesítést már onnan magából az újságból is tudtam meríteni, először is köszönöm szépen a lehetőséget, és azt látom, hogy gyakorlatilag ez egy kiaknázatlan terület. Nagyon érdemes megismertetni az alapokat is, és utána nagyon érdemes együtt találkozni, együtt megélni ennek az örömét, hogy konkrétan mi mit tudunk tenni együtt, közösségként a teremtésvédelem érdekében. Ehhez leginkább, és akkor csak röviden egy gondolatot szólok ehhez hozzá, hogy hogyan tudjuk a kapcsolatot fölvenni egymással, leginkább programok keretében. Tehát alapvetően vannak olyan programjaink, ahol külön családos programok, vannak külön kifejezetten felnőtteknek szóló programok, ahol különböző tematikus módon közelítjük meg a teremtésvédelmet. Vannak olyan estek, amikor kifejezetten a teológiai spirituális vonal, és meghívunk külső, hát hogy is mondjam, teológusokat, atyákat, szakértőket, akikkel erről beszélgetünk, és azért szokott erre lenni igény. Az a helyzet, hogy most egy pandémiától független időszakról beszélek. Ugye mi 2017-ben alakultunk, és 2020-ig ez nagyon töretlenül ez ment is előre, nagyon fejlődött is. A pandémia teljesen megváltoztatta ezt a helyzetet, de erről külön úgy is fogunk beszélni. Tehát az a lényeg, hogy alapvetően programok köré, és leginkább azok a legnépszerűbb programok, ahol valamilyen kirándulás, mise a réten, együtt kézműveskedés, valamilyen ilyen is ehhez hasonló bababörze, ruhabörze jellegű keretek között lehet a legjobban ezeket a programokat egymás, akár egy közös szemétszedés. Tehát nagyon-nagyon hangsúlyozom a közösség és a közös szavakat, hogy ezt együtt tudjuk megélni ezeket az élményeket, programokat.
Köszönöm, akkor Tamás, téged kérlek meg, hogy kérlek beszélj a zuglói teremtésvédelmi körről, ökokörről, Ez is érdekes, hogy milyen elnevezései vannak ezeknek a köröknek, vagy csoportoknak. Hogy ti hogy hívjátok magatokat, hogyan találtatok egymásra, és milyen célokkal vágtatok bele?
Köszönöm szépen a lehetőséget. Igen, a megnevezés az már az elején dilemmákat okozott. Roki Ökökor néven folytattuk az összejöveteleket, viszont a dilemmát az okozta, hogy ugyanez hittanként jelenjen meg itt a közösség életében, vagy pedig inkább egy gyakorlatias formáció többi kisebb közösség mellett, csoportok mellett a közösség életében. És végül a gyakorlatias szempont alapján az Ökökor nevet használjuk, és azt gondolom, hogy ez jobban is tükrözi azt, amire foglalkozunk, és ahogy kapcsolódunk egymáshoz és a közösséghez. 2 évvel ezelőtt jelent meg a közösség nagyobb plénumában, egy lelki gyakorlaton, előadás formájában, ahol összefogtunk, mert hát itt is az anyukák játszanak természetesen főszerepet, mert a baba-mamák közösségben már volt mozgolódás a témában. És hallottuk, hogy gyakorlati szempontból, különböző ökológiai, tudatossági szempontok figyelembe vételével osztottak meg egymás között tudást. És szerettük volna ezt egy közösségi szintre emelni, megosztani a templomunk lelki gyakorlatán, így a nagyobb plénum előtt. És itt természetesen már Ferenc pápának a Laudato Si nevű enciklopédiája volt az alapvető dokumentum, amire támaszkodtunk, és ebből kiindulva azért gyakorlati szempontokat, kézzelfogható aspektusokat mutattunk be a hallgatóságnak, és ez volt 2 évvel ezelőtt. És akkor döntöttünk úgy, hogy ebből jó lenne rendszert csinálni. És ebből a rendszerből gyakorlati megvalósítás szempontjából az jött ki, hogy a teremtésvédelmi ökoműhely előadásaihoz kapcsolódtunk többen is a közösségből, illetve a Roki közösségén belül pedig hát ilyen 2 havi rendszerességgel egy külső előadót igyekeztünk meghívni az adott témában. Az első például a Zuglói Kenyér közösségtől érkezett, a rövid ellátási láncok fontosságát emelte ki, és egy egész jó gyakorlatias megközelítésben adta át a tudatosabb életmód választása tekintetében. Aztán a következő alkalommal a permakultúráról hallgattunk egy előadást, szintén gyakorlati oktatók és résztvevők részéről. A mi plébániánk ugye a Zuglóban egy zöldövezet, de viszonylag kis területű belvárosias részen van, tehát itt nekünk ezt a városi öko megközelítést kell adaptálnunk a programok során. Úgyhogy röviden körülbelül ennyi, ahogy indult, és majd nyilván áttérhetünk a részletekre is később.
Így van, köszönöm szépen. Ugye akartam kérdezni, milyen volt a fogadtatás, de azért erre zömmel ki is tértetek, úgyhogy köszönöm szépen. Ami nagyon fontos még, hogy ugye sokan mondtátok, hogy mennyire, vagy többen mondtátok, hogy mennyire jó volt, hogy a lelki pásztor, a pap is partner volt ebben, ugye nélkül elég nehéz. Nagyon örülök, hogy felmerült a Laudato Si, meg az egésznek a lelki katolikus vonzata, miközben azért látszik, hogy többen közületek a dolognak a világi részével, a környezetvédelemmel is azért aktívan és elkötelezetten foglalkoztok. Úgyhogy akkor most itt a Gergő elkezdte az előbb, hogy konkrét dolgokat, amiket csináltatok, ezekről beszéljünk. Itt most nem szeretnék akkor körbe menni, hanem tényleg, hogy eszetekbe jut, és nyugodtan csak jelezzétek, hogy milyen program van, ami eszetekbe jut, és amiről beszámolnátok, amit megszerveztetek, és akkor külön ezeknek a fogadtatásáról is azért jó, hogyha szó esik, mert nagyon fontos, ugye, hogy minél több embert meg tudjunk szólítani. Gergő, mivel az előbb eléggé belét folytattam a szót, akkor kérlek folytasd, mert ugye elkezdted ezt a híres teremtésvédelmi keresztutat, de hát nyilván szeretél volna még mással is beszámolni.
Jó, tehát igen, tehát valahol ott tartottam, hogy tulajdonképpen ez volt az első megmozdulásunk, vagy ez volt az első olyan, ami keretbe foglalta azt, amit szeretnénk csinálni, és amivel tényleg kiálltunk a közösség elé. Igen, mi ezt ilyen hagyományteremtő célra csináltuk, tehát ezt évről éve megszervezik, úgyhogy ez volt tavaly is. És akkor ezzel egyidőleg szintén csináltunk egy teremtésvédelmi áhítatot, ami tulajdonképpen a teremtés napjaira felfűzött egy ilyen zenés elmérkedés vetített képekkel tulajdonképpen a teremtett világ csodáiról és az ember felelősségéről. Ezt is a teremtés hetére készítettük tavaly előtt is, és tavaly is. És
voltak a körön kívül is ezek szerint érdeklődők,
igen,
akik részt vettek, tehát alapvetően jó fogadás.
Igen, tehát a keresztút az egy ilyen terepi program, tehát ott egyik városhatárban levő kápolnától sétálunk el egy másik kápolnáig, és ott tartunk egy folyamatában az állomásokat, az emlékedéseket, és akkor a végén egy agapét. Maga az áhítat az templomi környezetben valósul meg, és igen, az egy viszonylag népszerű program volt tavaly előtt is, és tavaly is. Tavaly ezt Nagymaroson tartottuk meg egyébként, nem Vácon. És hát nagyon sokféle programmal készültünk volna 2020 tavaszán is, és 2021 tavaszán is, úgy ezek közül sajnos egyik sem tudott megvalósulni, mert nyilván minden így a pandémia áldozatául esett, és hát online közösségi akciókat pedig nem volt sok kedvünk tartani, mert magunkon is azt éreztük, hogy minden online-nál változott, és már egy kicsit sok ebből, és nem hittünk abban, hogy még egy ilyen izgalmas téma is különösebben megmozgatná másokat, úgyhogy nem erőltettük, de tehát szerettünk volna tartani, például beszereztünk tájfajta vetőmagokat, ez kis részben megvalósult azért idén, de azóta azért ezt nagyobban szerettük volna megcsinálni, hogy tavasszal ezt egy-két misén tényleg kihosszuk, és ebben a plébánosok azért partnerek is voltak, tehát valamelyes alkalomhoz illő példabeszédeket is készítettek, és akkor szerettünk volna egy ilyen palánta csereberés napot is tartani, ami kifejezetten egy közösségi nap lett volna a plébánián, illetve a közösségi tereiben, amiben szerettünk volna egy időleg egy kis fűszerkertet kialakítani a plébánián, szerettünk volna előadásokat tartani, meg kötetlenül együtt lenni. Szintén a tavalyi évben készültünk egy olyannal, hogy összeállítottuk, ez nem teljesen a saját ötletünk, ezt találtuk és adaptáltuk, hogy hoztunk, tehát tulajdonképpen a teremtés elleni bűnöket és a teremtésvédelmi erényeket foglaltuk össze kis-kis imakártyák formájában, és ezt hétről hétre feldolgoztuk a nagybőjt időszakában, és ezeket a kártyákat, tehát akkor a öt misé végén szintén szétosztottuk volna, mind hétről hétre lett volna egy-egy bűn és egy-egy erény. Ezt elkezdtük tavaly, akkor ugye pont jött az zárás, idén már meg sem próbáltuk.
Hát tudom, akkor még visszakapod a szót, de azt tudom, hogy Andiék, az ő levelezőség, a rajta is vagyok, hogy ők is azért ezt-azt már terveztek, akár lelki programot, akár konkrét praktikus dolgokat.
Akkor kapcsolódnék Gergő ötletéhez a nagybőjti elmélkedésekről. Tavalyi nagybőjtben, 2020-as nagybőjtben volt egy ilyen napi gondolat, amire fel lehetett iratkozni egy listára, és akkor heti témabontásokban teremtésvédelmi gondolatokat osztottunk meg, mindez nyilván a nagybőjti gondolattal összhangban. Ez körülbelül 50 feliratkozóhoz jutott el, aminek mi nagyon örültünk, hogy egy ilyen létszám érdeklődik. Hát lehet mérlegelni, hogy ez sok vagy kevés, mi örültünk neki. És egy szintén népszerű kezdeményezés volt a Fishbanks ökoszimulációs játék, amit Kükeri Zsolt hozott el nekünk. És tulajdonképpen a túlhalászat, vagy a gazdaságnak a túlzott kihasználása, az erőforrások túlzott kihasználása volt a fókuszában. És hát azt gondolom, hogy rutinos közgazdászoknak is beletörött a bicskája, és bizony túlhaláztuk az óceánt mi is, de a játék végén egy katarzisszerű megbeszélés volt, hogy mit tehetünk, hogy mit lépjünk, hogyan lépjünk tovább. Azt gondolom, hogy úgymond teremtésvédelmi kételkedő személyek is voltak jelen, és őket is egy meggyőző élmény fogadta a végén. Úgyhogy ez egy nagyon jó élmény volt. Nem is mondanék mást, hanem továbbadom a szót, hogy
többet. Igen, én nagyon örülök minden ilyen külön teremtésvédelmi programnak, mert azért is, mert én ezekkel ugyan fölsültem, ezért én kénytelen voltam beérni azzal, hogy megpróbáltam a plébániai programjukat templomi programokat kicsit fenntartható módon szervezni. Tehát, hogyha akár lelki programról, akár mi ilyesmiről be tudtok számolni, Csaba vagy Tamás, Csabát úgy látom, hogy ő készen áll ilyesmire, akkor azt nagyon, nagyon örömmel fogadjuk.
Alapvetően, ami ahol a legjobban össze tudtunk kapcsolódni a plébánia közösségével, az a teremtés ünnepe volt. Ez gyakorlatilag már mindenki számít rá, mindenkinek a tudatában benne van. Kicsit olyan, hogy most halottak napja, akkor kimegyünk a temetőbe, de úgy egyébként nem sokat megyünk a temetőbe, mondjuk. De a teremtésvédelmi kör is a teremtés hetébe tud a leghangosabb, a legtöbb nyitott fűre találni nálunk. A teremtés hete az jellemzően szeptember vége, október elején szokott lenni, teremtésvédelmi hétnek is szokták nevezni. Alapvetően egy egész hetes program csomaggal készülünk, az ezt megelőző időszakban komoly szervezéssel, a végén egy háladó szentmisével, amit lehetőleg kint a természetbe tartunk meg. A plébános atya nagyon nagy örömmel is szokta vállalni ennek a megtartását. És napközben pedig vagy esti, vagy nappali olyan programokat, főleg ugye itt a hétvégi napok azok, mondjuk egy szombat, vagy egy vasárnap, esetleg egy péntek délután, amikor könnyebben, még könnyebben be tudnak kapcsolódni a hívek, illetve az érdeklődők, és szombaton például egy kirándulás, egy akár családos, akár mindenki hozhat, akár kiskutyát, kismacskát, tehát mindenféle szempontból együtt töltött idő, ahol is a téma pedig a természetről, valamilyen természetközeli élményről, természetről szól. Nálunk legutoljára, ez 2020. szeptemberében, amikor ezt megtartottuk, akkor a Tétényi fennsíkra mentünk el együtt, ennek megismerkedtünk a történetével, az ott élő fajokkal, akár növényi, állati, állatokkal, növényekkel. Nagyon szép kiadvány is készült egyébként erről, és a köreinkben pedig ismert szakértők is támogatták ezt a munkát, úgyhogy nekünk ilyen szempontból nagyon jók a lehetőségeink, de természetesen, hogyha esetleg nincs a közelben, akkor ez bármilyen más természetközeli helyszínen is egyébként megtartható, és ezt erre buzítunk mindenkit, hogy ebbe az irányba akár a lelki oldalát, akár pedig a praktikus oldalát meg lehet tartani. Tehát minél inkább együtt, és minél inkább a természet közelében. Ugye ez, mivel szabadtéri program, ezért különösebb korlátozások nélkül ennek a megtartására még lehetőség volt szeptemberben. Egyéb programoknál pedig úgy szerveztünk, hogy például, ha valaki mondjuk biciklivel jár kell az ő ügyeiben, például a munkahelyére, iskolájába, bárhova, akkor erről lehetett fotókat feltölteni közös tárhelyre, és ezeket megosztottuk egymással. Vagy például, hogyha valaki, ugye most sajnos, ezt sajnos idén nem tudtuk megszervezni, a Teszed mozgalom sem tudott, azt hiszem, országos hulladékgyűjtő akciót hirdetni 2020-ban, de mi kis plébeniai körben azokat a bizonyos árkokat, amikről tudjuk, hogy sajnos évente azért meg szoktak telni szeméttel, de legalábbis a plébánia környékén ott együttes közösségi erővel ezeket az ügyeket el szoktuk rendezni. Van, hogy például komposztálót készítünk, komposztálóba gyűjtjük az anyagokat, vagy az esővíz gyűjtőnek az ügyeit rendezzük, tehát most például nem csak a plébánián, hanem már a templomnál is tudtunk szerezni esővízgyűjtőt. Vannak olyan programok, ami tipikusan mondjuk a fiúknak kedvez, tehát ahol markos legények meg tudják oldani mondjuk az esővízelvezetést, de ugyanakkor, ha például egy ruhabőrzét szerveznek az anyukák, ott például a baba ruhákkal, baba kellékekkel, és ami talán a pandémia alatt a legjobban működött, annak ellenére, hogy nem tudtunk sok esetben személyesen találkozni, az a cserebere. Ami szerintem úgy gondolom, hogy egy elég jó a fenntarthatóság, az ökotudatosság, a teremtésvédelem témaköréhez nagyon jól kapcsolódik, hogy bárkinek, akinek van megunt használaton kívül valamilyen, azt megosztja a többiekkel, és a többiek közül bárki jelentkezhet érte. De ez szokott lenni akár mondjuk palántákkal, szokott lenni akár bármilyen felszereléssel, ami így cserebelére számítani. Természetesen ilyenkor is jó állapotú dolgoknak a cseréje szokott történni. Csak felvillantottam pár dolgot, az előadásokra most nem tértem ki, de én azt gondolom, hogy ezek adták a gerincét ugye a fő ugye az év során, amikor így tudtunk találkozni tudtuk hallatni a hangunkat a plébániai közösség tagjai felé.
Igen, és még nem értünk a végére, és itt van még Tamás is, aki szintén biztos mesélni fog nekünk ezt azt. Nem baj, ha ismétlődő motivumok vannak benne. Nem baj, hogyha a pandémia miatt ugye csak a tervezési fázisban elakadt. Ezek mind nagyon fontos dolgok és ötletek.
Azt gondolom, hogy mi nagy lökést kaptunk a plébánosunktól, Nagy Károlytyától, mert ő élen jár a példamutatásával is azzal, hogy kerékpárral közlekedik többnyire, télen-nyáron túrákat szervez, nyáron éppen biciklitúra is rendszeres része a közösségi életnek, tehát erre lehetett építeni, sőt, még megosztott prédikációjegyzetet Nobilis Máriótól is, hogy mindenhez hozzá lehet kötni a teremtésvédelmet, hogyha a lelki oldalról is szeretnénk erősíteni. Az egyik prédikációjában például búzaszenteléskor kiemelte, hogy az idei termés, ez korábbi évben volt, a kevés eső miatt a elszáradt búza kalászt is magába foglalta, tehát érdekes módon szemünk előtt látszik, ahogy változik a világunk, és a korábban említett például módszerekkel is ezen tudunk változtatni, például az esővízgyűjtés, vagy kicsit jobban együttműködve a természettel. Nekünk is volt ilyen kezdeményezés a bölti időszakban, megjelent a Roki újságban egy három alkalmas bölti sorozat az öko megtéréssel kapcsolatosan, és ez jó volt felidézni, emlékeztetni magunkat így a pandémia időszakában is, hogy igazából mi is tudunk tenni a napi létezésünkkel, hogy jó irányba befolyásoljuk ezeket a dolgokat. Egy összejövetel a közelmúltban történt, ami azt gondolom, hogy mindenkinek nagyon pozitív élményt jelentett, a templomkert építése, illetve a templomkert szépítése kapcsán szerveződött egy kis csapat, és itt a Zuglói Kertészeti Középiskolának a segítségével mi alakítottunk ki járdát, és tettük így szebbé azt a pici templomkertet, amit templom körül megtalálható, és azt így magának érzi az ember, és látja minden nap, amikor esetleg arra jár, vagy vasárnaponként, hogy igen, ennek a szépítésében a kezel munkája is benne van, és a visszacsatolások is jelzik azt, hogy érdemes a közösségformáláson túl így a környezetünk szépítésére, azzal való együttműködésére is időt szentelni. Mert ezzel egyfajta evangelizációt is lehet folytatni azzal, hogy az úton, a járdán közlekedők is megállnak, és beszédbe legyednek éppen az ott jelenlévőkkel. Ezen túl nekünk a pandémia alatt volt egy olyan lehetőség, hogy tovább vittük a komposzt workshopot, és online volt egy testvérünk, aki bemutatta teljesen az elméleti vonaltól a gyakorlati megvalósításig, hogy milyen hasznos az, hogyha a zöld hulladékot, a nyersedékeket a kertből külön gyűjtjük, nem elvitetjük, és azt újra az élővilág természet körforgásába visszahelyezve építjük a talajt vele. És ez szintén egy nagyon pozitív visszhangot keltett, és beszélgetések indultak, folytatódtak e témából kiindulóan a közösség tagjai között. Úgyhogy igen, meg tudom erősíteni azt, hogy a közösségformálás az egy nagyon fontos motívum itt ebben a feladatban.
Jó, hát nagyon sokáig tudnánk beszélgetni, de már csak egy búcsú kérdésről van idő, és mivel azért elég sokat beszéltünk a járványról értelemszerűen, hogy mennyi minden hiúsult meg, én azért próbálnám visszafordítani a dolgot, hogy mit gondoltok, hogy itt a járvány kapcsán azért eléggé kénytelenek voltunk megváltoztatni az életünket. Mit gondoltok, hogy lehet, hogy ez a változtatási kényszer vagy készség, ez segít-e abban, hogy a teremtett világ megóvása irányában történő életmódváltások is lassan egyre több embert motiváljanak?
Véleményem szerint ez viszonylag közömbös, ez a történet. Ami a mi tapasztalatunk, az, hogy pont abból adódóan, hogy a pandémia miatt nem nagyon tudtunk programokat, ilyen találkozós programokat szervezni, ezáltal akik eddig részt vettek a programokon, és legalább ennyire bevonódtak ebbe a témakörbe, és foglalkoztatta őket ez a kérdés, őket nem tudtuk most elérni ebbe az időszakba. Lehet, hogy ettől még foglalkoztatta őket ez a kérdés, de erről nem nagyon tudunk semmit. És úgy, hogy ilyen bizonytalanságot látunk, így inkább azt merném mondani, hogy ez nem tett túl jót. Tehát annak, hogy egy plébánia életében a hívek minél nagyobb létszámában legyen ez egy mindennapos téma, ami az alapját képezi minden eseménynek. Inkább olyan elemeket tudnék említeni, amik egy idő után egy szervezési kérdés, és ebben a tekintetben nincsen ellenállás, abszolút elfogadottság van. Mondok egy példát, ha tervezünk egy eseményt, bármilyen esemény is legyen, az mondjuk egy agapé, akkor ott már rá tudjuk arra venni a résztvevőket, hogy hozzanak saját poharat, saját evőeszközt. Tehát ez most már alap. Most már ebből nincsen semmiféle gátlás, hogy miért ne tennék ezt. Vagy hogyha most nekem szívügyem például, nem tudom, a gyertyatartóknál, hogy ezek a műanyag mécsesek, hát azért nem mondanám túl teremtésvédelmi szempontjából túl pozitívnak, ennek még előtte állunk, azt gondolom, ez is inkább szervezési kérdés. Miért ne értenének vele egyet, hogy mondjuk ezt lecseréljük egy másfajta anyagú mécsesre. De alapvetően a közösségi programoknak szerintem ártott a pandémia. És ebből adódóan így az egymásnak való lelkesedés átadásban is. Mi arra fókuszáltunk ebbe az időszakba, hogy megismertünk más közösségeket is, ahol a teremtésvédelem, gyakorlatilag azokat a tagokat, ahol a akik a teremtésvédelemmel foglalkoztak, erre nagyon jó alkalmat adott viszont a pandémia, hogy ilyen online körökbe meg tudtuk ezt tenni.
Andi?
Csatlakoznék Csaba gondolataihoz. Én is azt látom, hogy két párhuzamos folyamat volt egyéni szinten, tehát a családok pandémia alatt sok család vette fel szokásként a természetjárást, akár a kertészkedést, akár a piacra járást, vagy olyan megoldások keresését, ami a teremtésvédelemmel teljes összhangban van. Ezzel együtt a közösségre való megszólítás az nem lett könnyebb. Tehát van egyfajta félelem, gátlás, ami szerintem természetes velejárója ennek a pandémiának, de hát sajnos ezen most dolgoznunk kell. Egyszerűen ez a másfél év olyan nagy változásokat hozott, amit még föl kell dolgoznunk a közösségben is, úgy érzem. De optimista vagyok, remélem, hogy a nehézségek összekovácsolnak és eredményt hoznak, és ezek az egyéni célok, ezek is előrefelé mozdítanak, csak hát közben látnunk kell a másik oldalt is.
Köszönöm szépen. Gergő?
Nagyon új dolgokat nem tudnék mondani. Bennem is ellentmondásos érzések, vagy gondolatok kavarognak ebben a kérdésben. Mert valóban nagyon sokat hallottunk az utóbbi, nem tudom én, évben, két évben arról, hogy a pandémiának milyen környezet, illetve teremtésvédelmi szempontból milyen pozitív hozadékai vannak. És biztos vannak, tehát az, ahogy az emberek így korlátok közé kerültek, és újra kellett fogalmazniuk egy csomó hétköznapi praxist. Nyilván ez alkalmat adok nekik arra, hogy rádöbbenjenek arra, hogy tényleg lehet másképp is élni, és lehet nagyobb harmóniát keresni magunk között. De ugyanakkor meg én is azt látom, hogy azért a közösségek, mint önök, azért eléggé megsínlették ennek az időszaknak az izolációját, és nagyon nehézkessé vált az egymással való kommunikáció. Ilyen szempontból mi is éppen, hogy elkezdtünk volna növekedni, és igazából összeomlott az egész, és nem tudtunk abban az irányba fejlődni, mint amerre szerettünk volna, és amerre talán körvonalazódott. Úgyhogy próbálok én is optimista maradni, és hinni abban, hogy ez nem csak a saját zöld vagy teremtésvédelmi buborékunk, ami azt mutatja, hogy milyen sokan beszélnek már erről a témáról, és mennyire elterjedtek ezek a dolgok. Szerintem, amint most így kicsit nagyobb lesz a nyitás, így meg fogjuk látni, hogy tényleg ebből mi marad meg, mi gyökeresedett meg, mi az, ami szárba, virágba tud szökkenni, borulni. De legyünk optimisták.
Köszönöm, Tamás. Erről, vagy általánosságban a jövőről, hogy folytatjuk és csináljuk, stb.
Én, hogyha visszaemlékszem, akkor tavaly tavasszal indult ez a pandémiás időszak, és érdekes módon ugye tavasz az a megújulás. És a természet ebből rendkívül jól jött ki, és azt gondolom, hogy számunkra is adott lehetőséget arra vonatkozóan, hogy picit közelebb kerüljünk, akár ahhoz, amit teszünk, akár a földhöz, akár a, ahogy már említettétek korábban, a természetjárással a tájhoz, ahol élünk. Úgyhogy én emiatt mindenképpen pozitívan látom a jövőt, hogy egy picit lelassulunk és arra fogunk figyelni, ami igazából fontos, hogyha majd újra kezdhetjük a közösségi együttlétet. És még azt emelném ki, hogy itt az ökokör kapcsán azt gondolom, hogy ez a párhuzamosság a meglévő kis közösségekkel, ez nem feltétlenül egy hosszú távra mutató megközelítést. Arra gondolok, hogy itt sokkal fontosabb lenne az, hogy a meglévő közösségekben tudatosságot tudjunk elindítani arra vonatkozóan, hogy akár az ünnepek szervezésével, akár egy agapé, akár egy évforduló kapcsán minél jobban beemeljék azokat az elemeket az ő életükbe is, ami segít nekünk ahhoz, hogy fenntartóan tudjunk élni együtt.
Nagyon köszönöm ezt, én nekem nagyon kedves gondolat valóban, hogy én is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nagyra becsülöm azt, amit ti csináltok, hogy a saját közösségetekben helytáltok, és próbáljátok egyre több embert elérni és bevonni. Valójában mind a négyötök megérdemelt volna egy-egy külön műsort, és remélem, hogy lesz folytatás, és azt is remélem, hogy újabb közösségek is jelentkeznek, és elmondják, hogy ők mit tudnak tenni, akár azért, mert ebből a műsorból inspirálódtak, akár azért, mert csak ők is szeretnék megmutatni, hogy igen, ők is csinálják ezt a dolgot, és valóban egyre több embert elér itt katolikus közegben is az, ami ennyire fontos, és ami ennyire nagy kihívása a korunknak, hogy valahogy műveljük és őrizzük a mi kis teremtett világunkat. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és remélem, hogy tényleg lesz folytatás, és még sokat fogunk tudni együttműködni egyre többekkel.
Sipos Gyula szívvirágok rovatában most azon gondolkodott el, miért is van az, hogy a teremtmények tudnak bennünket vonzani és taszítani is. Hogyan alakul ez ki bennünk, és mit is tudunk kezdeni ezekkel a lelkünk mélyén kavargó érzésekkel.
Jó napot kívánok, Sipos Gyula vagyok, és most a vonzásokról és taszításokról szeretnék mesélni, és a történet pedig úgy kezdődik, hogy amikor Török-Bálint határában a dombok között átvezették az M0-ás autópályát, akkor kialakítottak egy ilyen beton záportározót, hogy a lezúduló víz az ott összegyűjjön, és ezen a helyen aztán nagyon gyorsan egy kis természetes élőhely alakult ki, a partját benőtték a növények, és megtelepedtek a vízben is, aztán mindenféle rovarak, bogarak, és hát rengeteg béka, ebihal, paradicsom, annyi békát lehet ott időnként látni, az ember szinte elsötétíti a vizet. Ha bele merítem a két kezemet, akkor 10-20 kis ebihal is beleúszik. Mondhatnám, hogy ez egy béka paradicsom, hogyha ugye nem lennének ott vízisiklók is, amik ugyanolyan szép és jó Isten teremtményei, mint a békák, de hát valószínűleg a békák ebben nem értenének egyet, mint ahogy egyébként a feleségem se, amikor oda sétálunk, és ami meglát egy siklót, akkor rögtön leáll, lemerekszik, papika, várjunk, meg menjünk el, és ha mondom, hogy nézzek, milyen szép, meg kis sárga foltja van neki, nem érdekli, mert valami ilyen méről jövő ellenszem van bennem ezekkel szemben, hogyha a tévében nézünk valami természetfilmet, akkor ott is, hogyha kígyókat mutatnak, akkor rögtön szinte könyörök, hogy kapcsoljunk át más adóra, mert ő azt nem is bírja nézni. És hogy hogyan alakulnak ki ezek a taszítások. Mert az biztos, hogy amikor még kicsik vagyunk, akkor ilyen nagy kíváncsisággal nézünk szét. A gyerekek az iskolába, a kis alsó tagozatos gyerekek füvekből, meg virágszirmokból is ilyen kis fészket csináltak a nemrégiben is, amikor még tartott az iskola, ott a hangyák meg a bogarak ott lehessenek, és mondták nekem, hogy Ola bácsi, a következő szünetre már biztos, hogy több hangya meg bogár lesz benne. Én meg persze mondtam, hogy hát igen, bízunk benne, bár hát ugye természettudományosan nem valószínű, de a gyerekeknek a vágya szerint, és a gyereknek a szeretete szerint, és ők nagyon nézik, és hosszú perceig tudják nézni, hogy a kis hangyákot mennek. És emlékszem, egyszer még régebben a gilisztákat néztünk egy kislánnyal, amikor egyszer csak odajött az anyukája, és mondta, hogy fúj, dobd el azonnal, fúj, csúnya, koszos, undorító. És a kislány rögtön fölállt, persze az anyunak van igaza, és az is fúj, és törölgette a kezét. És én biztos vagyok benne, hogy az a kislány már nem fog többet gilisztákat nézni, és lehet, hogy ez még a természet egyéb részére is kiterjed, ez a fajta ellenérzés benne. Hogy milyen érzékeny műszer a mi szívünk, hogy mennyire rá tudjuk vezetni az embereket arra, hogy csodálják, és szeressék, és érdeklődő figyeljék a teremtett világot, és ugyanakkor mennyire ki tudjuk alakítani bennük az ellenérzést is, elő tudjuk hozni a félelmet, a szorongást. Amikor legutoljára kimondunk én a kis tónál, szomorúan láttam, hogy valakik a beton kávára kilapátoltak egy csomó kis ebihalat, de legalább 40-50 kis ebihalat, ami aztán ott száradt ki, talán egy kicsit még meg is voltak taposva. És azt gondoltam, hogy ezt vajon miért csinálták ezek a gyerekek? Lehet, hogy csak ők is csak érdeklődni akartak, hogy vajon mit csinálnak, de valahogy aztán ez a játék eldurvult bennük. Pedig ez a sok szép és jó, az alkalmas arra, hogy kicsit szelidítse a szívünket. És nekünk, akik itt vagyunk, felnőttek a gyerekek közül talán, meg kell tanítani, hogy merjék a szívükben lévő érdeklődést és szeretetet, azt megélni a gyerekekkel, vagy a teremtett világgal, és hagyják, hogy a harag, az ellenérzés, a furcsálkodás, az feloldódjon ebbe a szépségbe és harmóniában. Hogy a vonzások erősebbek legyenek, mint a taszítások. Köszönöm, hogy meghallgattatok, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Anima mea Domino, respexit humilitatem mansile sue, ex enim ex hoc beata medicent omnes generationes.
Pedig Réfi Júli állandó rovatában, a Mit tehetünk mi műsorban nyári aktualitásokról beszélgetünk. Elsősorban arról, hogyan foglalhatjuk le teremtést tudatosan a szünidőben körülöttünk lábatlankodó gyermekeinket, unokáinkat, és hogy hogyan tudjuk az immár menetrendszerű nyári szárazságok és az azt követő nyári özönvizek hatásait enyhíteni, hogyan tudunk a vízzel legjobban gazdálkodni.
Üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit! Újra a Mit tehetünk mi rovatunkkal jelentkezünk, és megint próbálunk nagyon aktuálisak lenni, hiszen most, hogy nincs iskola, többet lehetünk a gyerekeinkkel, unokáinkkal. Kérdésed, hogy hogyan tudjuk a velük töltött időt teremtéstudatosan és tartalmasan tölteni.
Én is üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit, Szabó Eszter vagyok, és az én elsődleges és legfontosabb ötletem, hogy próbáljunk mi magunk is olyan tenni, amire máskor nincs időnk, nincs lehetőségünk, és próbáljanak a nagyszülők is olyan adni a gyerekeknek, amit a gyerek a szüleitől az iskolaidőben nem kap meg. Ilyen lehet például, hogyha vidéken élnek a nagyszülők, akkor mutassák meg a vidéki élet minden szépségét, nehézségét, feladatát, adják át a tapasztalataikat, akár meséljenek a régi időkről, hogy mi hogyan volt az ő gyerekkorukban. Én azt gondolom, hogy a gyerekek egészen biztosan ezzel gazdagodnak leginkább, és a tapasztalataim szerint a szülők is ezért a leghálásabbak, és hát nem azért, hogyha a nagyszülők újabb és újabb műanyag ajándékkal és sok édességgel halmozzák el az unokákat.
Azt ugye megértem, hogy kicsit más nagyszülőként, hiszen nyilván nem bírja az ember azt a tempót, amit szülőként még bírt, de azért mégiscsak cél lenne az, hogy ne a tévé, meg a tablet, meg ezek a kütyük mellett legyenek a gyerekek, amikor a nagyszülőkkel vannak.
De nyilván néha a szülők meg a nagyszülők számára is szembe jön az élet, néha ők is pihenni szeretnének. Ezért, hogyha kénytelenek vagyunk, vagy azt érezzük, hogy kénytelenek vagyunk mégis kütyük és tévé elé lerakni a gyerekeket, akkor van néhány nagyon jó ajánlatunk, vagy ötletünk is ebben a műfajban. Mi nagyon szeretjük a Cartoon Network klímabajnok oldalát, ez egy netes oldal, itt rengeteg klímával kapcsolatos kihívás van összegyűjtve, kifejezetten gyerekekre hangszerelve, amiket, hogyha teljesítenek a gyerekek, akkor kapnak valami ösztönző sütit, vagy pontot, vagy valamit, és ez nagyon jól tudja motiválni a gyerekeket arra, hogy ezeket a klímakihívásokat teljesítsék. Ugyanezen az oldalon egy másik vonulat, hogy a világ számos pontján élő gyerekek feltöltenek néhány perces videót az ő életükről, és arról, hogy ők hogyan védik a teremtett világot, és ezzel nagyon izgalmas bepillantást kaphatnak a gyerekek a tőlük távol élő gyerekek életébe. És rájöhetnek például, hogy ami számukra adottság, például a víz, az mekkora kincs bizonyos országokba, például Ausztráliába, Afrikába. Nem csak internetes oldalt tudunk ajánlani, hanem nagyon jó filmek is vannak. Például a Nagyfa film, egy körülbelül egy órás magyar természetfilm, ami nagyon vicces, egyetlen öreg tölgyfáról szól, és a rajta és körülötte levő ökoszisztémáról, de annyira izgalmas, hogy a mi gyerekeink lélegzetüket visszafolytva nézték végig. Nagyon érdekes aztán az is egy magyar természetfilm, SRD, az elfeledett folyó, ez a Soroksári Ráckevei Dunáról szól, és annak a mai ökoszisztémájáról, tehát nem egy ilyen elvont elméleti ökoszisztémáról, hanem a mai problémákról, a mai létező helyzetről. Ugyanígy nagyon izgalmas a természetőrökről szóló akcióban a természetőrző sorozat is. És ezeket a filmeket mi azért is nagyon szeretjük, mert a hazai élőhelyekről és a hazai élőlényekről szólnak. Tehát akár a Vértesbe kimehetünk a nagy fához, a nagy pocsánytalan tölgyhöz, vagy akár a Soroksári Dunához könnyen ellátogathatunk, és megnézhetjük mindazt élőben is a gyerekekkel együtt, amiről a filmben hallottunk.
Persze nem is kell messze menni, hiszen elég az, hogyha közvetlen környezetünk megfigyelésére időt szánunk, mert mindenütt körülvesznek minket az élőlények, és ezért persze az internet segíthet abban, hogy ezekről többet meg tudjunk, utána nézzünk ezeknek az élőlényeknek. Az én gyerekeim azok csapatokban vonulnak az állatok után, amikor meglátják őket, hogy milyen cukik, simogatják a dongókat, esőben mentik a csigákat, gilisztákat, nagyon sokáig, akár egy óráig is tudjuk figyelni a fán küzdő szalgasbogarakat, cincéreket, nagyon örülünk mindig a gyíkoknak, a madaraknak, és ha nincsen kert, az se baj, mert azért szerencsére mindig elég közel találunk zöld területeket.
Ez egyik legjobb módja annak, hogy csökkentsük az ökológiai lábnyomunkat, hogyha a közlekedési módjainkon változtatunk. A kerékpározás az egyik legkörnyezetbarátabb, teremtésbarátabb közlekedési mód. Én magam 10 év óta kerékpározok a városban. Kipróbáltam, és ez volt a leggyorsabb, legegyszerűbb, legmegbízhatóbb közlekedési mód, és azóta meg rajta ragadtam, azóta is kizárólag kerékpárral közlekedek néhány kilométeren belül. Kerékpárra járok vásárolni, moziba, barátokkal találkozni. A gyerekekkel is nagyon sok felé bringázunk, és közlekedési és nem sportolási vagy turisztikai céllal. Velük most már ilyen 3-4 kilométeren belül mindenhova kerékpárral megyünk, és nem autóval. Holott nem sík terepen lakunk.
Jó, de a közlekedés egyéb formái is nagyon izgalmasak lehetnek, mert én a nagy melegben például megnézem mindig, hogy melyik városban van pár fok a hidegebb, és akkor folyamatosan oda vonatozunk, és nézzük azt, hogy ami éppen szembe jön, nem készítek tervet, hanem megcsodáljuk a dolgokat, amik valóban izgalmasak lehetnek, de még csak vonatozni se kell feltétlenül, hanem a lakóhelyen környezetet is megnézhetjük úgy, hogy felszállunk egy buszra, bármilyen busz lehet, városnéző busz, sokkal több dolog érdekesebb a gyerekeknek, mint amit az ember el tudna képzelni.
De nem is kell mindig játékkal foglalkoztatni a gyerekeket, mert tehát régen sem volt ez így, hogy apa és anya folyamatosan azon gondolkodnak, hogy mivel szórakoztassuk a gyerekeket. Szépen fokozatosan bevonhatjuk őket a ház körüli feladatokba, így nekik kevesebb idejük, energiájuk marad rosszalkodni, nekünk pedig kevesebb lesz a feladatunk. Nyilván az elején kisgyerekek mellett ez szülőként leginkább annyit jelent, hogy sokkal több időt és energiát kell majd az adott munkára szánnunk, mint segítség nélkül kellene, de nem baj, ez nem, először nem segítségként, hanem a jövőbe fektetett energiaként kell felhasználni, ami aztán később búsásan megtérül.
Igen, itt egyébként az idő az, ami két filérünk, ezt már mondtam ebben a rovatban korábban, de ha abban az életkorban, a gyerekek nagyon akarják utánozni a nagyokat, és akár ki is vennék a munkákat a kezünkből, akkor nem sajnáljuk az időt, hogy kicsit lassabban leszünk kész, akkor nagyobb korukban, amikor nem annyira lelkesek, már elsajátították ezeket a házi munkákat, és sokkal gyorsabban tudják ezeket csinálni, nem lesz nekik akkora áldozat mégis ezeket megcsinálni. De az is remek program, hogyha mondjuk elmegyünk a gyerekekkel a piacra, megnézzük, hogy minek van szezonja, és nagyon fontos teremtéstudatos dolog, hogy idén zöldségeket, gyümölcsöket fogyasszunk, aztán segítenek pucolni, aprítani, a fiam már ráadásul második év egyedül gondozza a természetesen saját élelési komposztból ültetett veteményt, a testvére is nagyon nézik, hogy mi lesz a terméssel. Aztán a lányaim azok meg a panírozásért vannak oda, amit én már semmi élvezetet nem találok, de se baj, ott vannak ők, akik nagyon lelkesen csinálják, és most már a sütemény készítésben is nagyon sok minden, nagyon sok lépés egyedül tudnak csinálni.
Igen, csatlakozok Julihoz, a közös piacozás és a közös főzőcskézés nálunk is nagy-nagy kedvenc. Mind a kettővel rengeteget tanulnak szerintem a gyerekek. Főzés közben szerintem egy egész iskolai nap jön össze. Először egy matek óra, amikor ugye számol, átváltja a mennyiségeket. Aztán egy magyar óra, amikor fel kell olvasni a receptet. Aztán rajz és technika óra, amikor ugye gyúrmázza az anyagokat, finom motorikáz, különböző felületekkel találkozik a bőre. És a végén pedig ezt még meg is lehet enni, úgyhogy ez egy csupa előny.
Igen, amint látjuk, nem szükséges új játékokat vásárolni, bármivel elszórakoztatók a gyerekek, sőt, egyébként, ha ők maguk találják a játékot, még jobban élvezik, mint a készen tesszük eléjük. Nagyon született újrahasznosítók, akár csak az alkotás kedvére, akár maguknak készítenek játékot, de valójában jó játék a homok, a termések, a kövek, vagy akár a víz, aminek sajnos most már korlátozni kell a felhasználását, itt ebben a száraz júliusban látjuk.
Nagyon nagy luxus, hogy mostanában mindenre ivóvizet használunk a ház körül, hiszen számos célra az úgynevezett szürke víz is teljesen megfelelő lenne, ahogy ez régebben is volt. A szürke víz az nem más, mint a háztartásokban egyszer már felhasznált, ezért ivásra már nem alkalmas víz, ami viszont más célokra, például takarításra, vécéöblítésre, esetleg öntözésre még kiválóan felhasználható. Vannak már olyan helyek a világon, ahol ismét felfedezték ennek a jelentőségét, és rendszer szinten gondolkodnak, esetleg be is vezették a szürke víz újra használatát. De amíg a saját háztartásunkban, iskolánkban, munkahelyünkön, az intézményi szolgáltató nem áll át ilyen kvázi kétfázisos vízhasználatra, addig sajnos nekünk kell a vízzel takarékoskodunk. Nekünk a víztakarékosságra családi bevált tippünk, hogyha zuhanyzunk, akkor a víz felmelegedéséig kifolyó vizet vödörbe összegyűjtjük, és ez körülbelül 6-8 liter minden egyes zuhanyzásnál.
Igen, hát ezért mi is így csináljuk, de arról is sokat hallunk, hogy vannak ezek a szokásos bevett dolgok, hogy a fürdésnél jobb a zuhanyozás, a kézmosás, fogmosás közben is el lehet zárni a vizet, amikor éppen fölöslegesen folyna. Arról is értekeztünk már, hogy gyümölcsmosó vizeket is félre lehet tenni. De azt is ide kapcsolnám, hogy nem csak hulladékcsökkentési szempontból fontos, hogy legyen nálunk kulacs vagy esetleg pohár, mert ugye egyrészt bármilyen palackozott, dobozolt italt előállítása sokkal több ivóvizet igényel, mint a csapvizet innánk. Szerencsére Magyarországon többnyire jó minőségű a csapvíz. Másrészt, ha nekünk csapból inni, rengeteg vizet mellé folyatunk, míg ami a kulacsban, pohárban esetleg megmarad, azt még mindig félretehetjük ugyanolyan módon, mint ahogy a zuhanynál kiengedett vizet. Aztán az is fontos, hogy a technológiának nagyon nagy szerepe lehet, hiszen nagyon sok vizet megspórolunk a géppel, mosunk, illetve mosogatunk. Ez nem kényelmesség, hanem tényleg egy nagyon fontos víztakarékosság. Aztán ugye arról is tudunk, hogy vannak olyan csaptelepek, amik ilyen levegősebben adagolják a vizet, tehát kevesebb vizet használunk, hogyha ilyen módon mosunk kezet mondjuk, vagy zuhanyozunk. Aztán ugye van olyan a régi módszerek a legvíztakarékosabbak, de aztán van olyan technológia, ezeket a régi módszereket valahogy elfogadható módon behozza a civilizált életünkbe is.
Ilyen a komposzt WC vagy alomszék, ami első hallásra nekem is nagyon meredeknek tűnt, amikor az egyik környezettudatos ismerősömtől ennek a használatát hallottam, hogy ő komolyan gondolkodik azon, hogy a háztartásukba bevezet egy alomszéket beltéri használatra. Aztán egy kicsit utána olvastam, és kiderült, hogy ez messze nem olyan durva, mint amilyennek első pillanatra tűnik. Nagyon jól meg ki vannak dolgozva már a technológiája, és alapvetően ilyen száraz módon működik. Mindig kell rászórni hamut, vagy valami szagmekötő anyagot, és így nagyon kultúráltan, egészen gusztusos kivitelbe kapható már a kereskedelmi forgalomban otthoni, városi használatra is komposzt WC-k.
Igen, és ezeket a vizeket aztán használjuk öntözésre is, ilyen száraz nyarakon nagyon fontos, hogy ezt ésszel csináljuk. Inkább reggel, nem is fontos, hogy minden nap az növények okosak, és elkezdik akkor lefelé keresgélni a vizet a gyökereikben. Ne ragaszkodjunk az állandó öntözést igénylő 5 centisre nyílt pázsithoz, sokan még mindig ennek a telepítését értik kertrendezés alatt, és kivágják a veszélyesnek gondolt fákat, amik egyébként nem veszélyesek, hanem nagyon fontos szerepük van a vízvisszatartásban, a széndioxid megkötésben, illetve a hűtőfunkciójuk is nagyon fontos az ilyen meleg nyarakon. De még egyébként a fű is jobban hűt, és jobban bírja a szárazságot, ha nem nyírjuk olyan gyakran, és megjelenhetnek a virágok is a gyepen, amik nagyon fontos eszközök a beporzók életben tartásának. Nagyon fontos eszközei ennek, és persze a bepolzóknak sem annakban van a főszerepük, hogy mézet készítsenek nekünk, nélkülük ugye az emberi élet sem maradhat fönn a bolygón. Aztán nagyon fontos a talaj minősége is, a műtárgyát semmiképpen ne használjunk, ugye ez megint csak víz szempontjából egy nagyon-nagyon gól, hanem itt megint ott van, hogy használhatjuk a komposztot is. És ne felejtsük, hogy a komposztnak is szüksége van vízre, amit szintén ezzel a szürke vízzel locsolhatunk, de az is nagyon fontos, hogyha végre rászánjuk magunkat, erre nehéz rávenni az embereket, hogy a háztartási papír hulladékot is belerakjuk a komposztba, akkor az például primán bent tartja a vizet. És egy kicsit keretet adjunk ennek az egésznek, azért elmondom, hogy valamelyik reggel én arra keltem, hogy a gyerekek rohannak ki a kertbe, és az összes esővizet, ami a kerti székeken, vödrökben, akárhol megállt, azt mind összegyűjtötték öntözésre, és ez legalább olyan játéknak bizonyult, mint az, hogy csak úgy szabadon engedjék a csapokból a vizet. Reméljük, hogy most is sikerült azért ugye eléggé kerek képet adni a teremtésvédelemről, hogy mennyi mindenre lehet gondolni, mennyi minden összefügg, és további szép nyarat kívánok a Mária Rádió hallgatóinak.
Ferenc pápa Laudato Si enciklikájának második nagy fejezete a teremtés evangéliumáról szól. Most ennek bevezetőjét hallgassuk meg Nemes Gábortól. A felolvasott részlet után pedig ismét Nemes Csaba jelentkezik a jövőben várható, a teremtésvédelemmel kapcsolatos eseményekkel, világnapokkal.
A teremtés evangéliuma második fejezet. Miért illesztek ebbe a minden jó akaratú embernek szánt dokumentumba olyan fejezetet, amely hitbeli meggyőződésekre vonatkozik? Tudatában vagyok annak, hogy a politika és a gondolkodás területén vannak olyanok, akik határozottan elvetik egy teremtő gondolatát, vagy olyannyira irrelevánsnak tekintik, hogy az irracionalitás területére száműzik azt a gazdagságot, amelyet a vallások nyújthatnak egy átfogó ökológia és az emberiség teljes fejlődése számára. Az is előfordul, hogy egyfajta szubkultúrának tekintik a vallásokat, amelyet egyszerűen csak el kell tűrni. A tudomány és a vallás azonban, amelyek a valóság két különböző megközelítését nyújtják, intenzív és mindkettőjük számára gyümölcsöző párbeszédet kezdhetnek egymással. A hit által felkínált fény. Ha figyelembe vesszük a környezeti válság bonyolultságát és szerteágazó okait, el kell ismernünk, hogy a megoldások nem származhatnak a valóság egyetlen értelmezési és alakítási módjából. Oda kell fordulnunk a népek kulturális gazdagsága, a művészet és a költészet, a belső élet és a lelkiség felé is. Ha valóban olyan ökológiát akarunk kialakítani, amely lehetővé teszi, hogy mindent helyreállítsunk, amit tönkretettünk, akkor egyetlen tudományágat és a bölcsesség egyetlen formáját, így a saját nyelvezetét használó vallásit sem szabad figyelmen kívül hagyni. Ezen kívül a katolikus egyház nyitott a filozófiai gondolkodással folytatott párbeszédre, ez pedig lehetővé teszi számára, hogy a hit és az ész között létrehozza a szintézis különböző formáit. Ami a szociális kérdéseket illeti, ez látható az egyház társadalmi tanításának fejlődésében, amelynek az új kihívásokkal való szembenézés révén mindig gazdagodnia kell. Ezen túlmenően, bár ez az enciklika mindenkivel párbeszédet kezdeményez, hogy közösen keressük a szabadulás útjait, kezdetektől meg akarom mutatni, hogyan nyújtanak a hitbeli meggyőződések a keresztényeknek és részben más hívőknek is erős motivációkat a természettel és a legtörékenyebb testvéreinkkel való törődéshez. Ha az embereket már pusztán az a tény, hogy emberek, arra indítja, hogy gondozzák a környezetet, amelyhez tartoznak, a keresztényeknek különösen is tudatosítaniuk kell magukban, hogy a teremtett világon belüli megbizatásuk, a természettel és a teremtővel szembeni kötelességeik hitük részét képezik. Ezért az emberiség és a világ javát szolgálja, ha mi, hívők, jobban felismerjük meggyőződéseinkből fakadó ökológiai kötelezettségeinket.
Naptár. A mikrofonnál Nemes Csaba. Most már nagyon augusztus felé kacsinkatunk, tehát én augusztusi dátumokról fogok beszélni nektek. Nagyon-nagyon-nagyon röviden. Itt vannak előttünk a gyönyörűséges, szép augusztusi nyári ünnepeink. Ne feledkezzünk meg Nagy Boldogasszony napjáról, augusztus 15-éről, és Szent István ünnepéről, augusztus 20-áról, azoknak a hagyományairól, és azoknak természetesen a hitbéli részleteiről sem. Egyetlen egy olyan napot szeretnék önöknek említeni, hogy egy kicsit közelebb áll a környezetvédelmet, egy kicsit közelebb áll a teremtésvédelmi témákhoz, ami augusztus 10-e 2006-tól, ezentúl minden évben, augusztus 10-én ünnepeljük a Nemzetközi Biodízel napot. Azért akkor, mert Rudolf Diesel által megépített első dízel motormodell éppen ezen a napon, augusztus 10-én 1893-ban tette meg az az autó az első útját, ami ilyen dízel motorral, Rudolf Diesel által épített dízel motorral lett főszerelve. Ugye a dízel motor az a olajoknak a kompresszió, tehát nyomás általi nyújtású motor. Ezekben természetesen föl lehet használni növényi olajokat is, és föl lehet használni azt az olajat is, mint amit általában a dízelben föl szoktunk használni. Ami Rudolf Diesel és a róla elnevezett motor már abban az évben demonstrálta azt Augsburgban, hogy működtetni lehetne növényi olajjal is, és akár földi mogyoró olajat is lehetne benne használni. Az is igaz, hogy a növény és az állati eredetű zsiradékanyagok viszkozítása túlságosan magas, és az azokon való tartós működés is. Ezért a közvetlen felhasználása az nem ajánlott, de mindenféle technológiai módszerekkel föl lehet használni. Én személy szerint a bióüzemanyagokat, se a bioetanolt, se a bióüzemanyagot nem tartom a legjobb megoldások, nem csak azért nem, mert ne csináljunk élelmiszer alapanyagból üzemanyagot, se repcéből, se kukoricából, se napraforgóból, se másból, ami esetleg élelmiszer növénynek is használható, egyrészt ezért, mások azért sem, mert amúgy a kibocsátási egyenleget, azt szoktuk mondani, hogy a biodízeleknek, bioetanollal működő motoroknak jobb a szén-dioxid kibocsátási mérlege, nem sokkal jobb, mint hogy érdemes lenne használni, de ezt tegyük zárójelbe, az én véleményem, és akkor még egyszer csak visszautalnék augusztus 10-e, a Nemzetközi Biodízel napja. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Kedves hallgatóink, ezzel mai teremtésvédelmi magazinunk végére értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Sorozatunk következő részével egy hónap múlva jelentkezünk. A műsort szerkesztő Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület és valamennyi közreműködő barátunk nevében búcsúzunk Önöktől, és további tartalmas, szép nyarat kívánunk a Mária Rádió minden kedves hallgatójának. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Patakra a szarvas kívánkozik, lelke bújó hajt Uramra, és hozzá fohászkodik. Te hozzád én Istenem, szomjúhozik én lelkem, vajon színed elejében, mikor jutok élő Isten.
Teremtésvédelem. A Naphimnusz Egyesület műsorát hallották a teremtett világ védelméről.